Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
2025. december 1-én a Magyar Rádiózás 100. évfordulóján önök a Trend FM-et hallják, a mikrofonnál Kecsőri Hárdi. Jó napot kívánok, kellemes délutánt. A Reggeli Monitor Extrában az elkövetkezendő egy órában az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit fogjuk meghallgatni, újrahallgatni és újraélni. Vágjunk is bele! Már itt van velünk a digitális biztonság új korszaka, amely egyszer mint tele van bizonytalansággal. Nem csak az adathalász e-mailekre kell már odafigyelni a magánszemélyeknek vagy céges felhasználóknak, hanem például olyan letapogató programokra, amelyek adott esetben mesterséges intelligencia alapúak is lehetnek. De vajon mennyiben jelenthet segítséget a biztonsági kihívásokra a DORA, a NIS 2 és az ISO 27001 ismerete? Betyák Zoltánt, a Forvis Mazar Innováció és IT Audit üzletág igazgatóját Lakatos László kérdezte.
Sok szó esik az adatvagyon védelméről, és ugye egyre inkább az információ lesz a kincs és a vagyon, és hát ehhez aztán társul egy csomó olyan előírás, olyan kötelezettség, amely a cégeket, de még akár a magánszemélyeket is kényszeríti arra, hogy újabb és újabb védelmi protokollokat tartson be, és olyan rendszereket használjon, amelyek valamelyest védelmet biztosítanak az adatoknak és a különösen érzékeny adatoknak. Ugye itt van három olyan kifejezés, vagy rövidítés, ami most már itt a hírekben szinte nap mint nap megjelenik. Ugye van ez a DORA, ami ugye nem egy női név, illetve ugye van ez a NIS 2 szabályozás. Itt már ugye ennek volt egy előzménye, de most már ez is a körmükre ég a vállalkozásoknak, és van az ISO, ez is egy olyan vállalatirányítási rendszer, amiről már évek óta hallunk, de ugye ennek most a 27001-es verziója az, ami újdonság. Na hát azok kedvéért, akik hozzám hasonlóan nem annyira up-to-date-ek ebben a témában, hogyan kerül ez a 3-1 platformra? Miért pont ezt a hármat emeljük ki most?
Így van, nagyon jól mondod, hogy egyre nagyobb teret hódít amúgy az adat, az adatokkal való működés, és hát nyilván azokkal szembeni támadások és a védekezés. És hát mondhatjuk úgy talán, hogy ez mind a három a védekezés egy formája, más-más társaságokat, piacokat targetál, viszont vannak közös vonásaik, és hát az egyik ilyen közös vonás, ami az öröm az ürömben, hogy az, hogy vannak ilyen támadások, ezért kell felkészülés és szolgáltatás, és pont ezt a hármat mi a Forvis Mazars az IT Audit osztályánál is nyújtjuk. Egyébként a különbözőségek, azok a rövidítéseket elmondva, a DORA az ugye Digital Operational Resilience Act, ami az EU-nak egy rendelete, tehát ez kiemelendő, hogy ez rendelet szintű, amely a pénzügyi szektorra vonatkozik, tehát bankok, biztosítók és az őket kiszolgáló IKT szolgáltatók. Még a NIS 2, szintén rövidítés, ugye Network and Information System Directive 2, amely pedig egy irányelv, tehát hogy egy picikét a DORA-nál, ami egy rendelet, ez egy picit gyengébb szintű szabályozás. Ez pedig 18 kritikus ágazatra terjed ki, tehát még a DORA ugye a pénzügyi szektorra, ez inkább energia, közlekedés, egészségügy, digitális infrastruktúra és hasonló ágazatokra. Ami viszont hasonlóság, hogy ugyanúgy a kockázatkezelésre, az incidens kezelésre, a rendszeres reziliencia tesztelésre irányulnak. És hát ugye a harmadik, ami picikét kakuk tojás, az ugye az ISO 27001 és ebből is a 2022-es verzió, ami viszont csak egy szabvány, tehát ez nem kötelező, ezt választhatóan tudják a társaságok bevezetni.
Viszont az, hogy választható, az az ajánlottan választható, gondolom, és nem csak a szakemberek mondják ezt, hanem egyre inkább a felhasználók is, gondolom én.
Így van, ugye a DORA és a NIS 2 azok ugye kötelező jellegűek azokra a cégekre, akik elő vannak írva, az ISO 27001-et pedig minden olyan társaság, aki versenyelőt akar szerezni, a saját cégének az adatait, az ügyfeleknek az adatait nagyobb biztonságban akarja tudni, az ezeket egyre inkább többen bevezetik, és egyébként olyan kapcsolat azért van a három között, hogy egy ISO 27001-re felkészült és már tanúsított cég, ahol ezek a folyamatok rendben is vannak, tapasztalataink szerint könnyebben megugorják, vagy több könnyebben készülnek fel a DORA és a NIS 2 megfelelésre. Fontos kiemelni, hogy Magyarországon nem egy az egyben feleltethető meg, kifejezetten elő van írva, hogy egy ISO 27001-es tanúsítvány még nem mentesít a NIS vagy a DORA, NIS 2 vagy a DORA alól, de például tudunk olyan Európai Uniós országot, és itt a CEE régióban is, ahol egyébként például egy ISO tanúsítvány, ISO 27001-es tanúsítvány már majdhogy nem teljes mértékben megfelelést ad az ottani NIS 2 elvárásoknak.
Mert hogy ezek az elvárások azért alapvetően, ez nagyon fontos szerintem, amit mondtál ez imént, hogy túl a cég saját adatain az ügyfelek adatait is védi, és azért ez egy versenyelőny, amikor a bizalom az mélyebb az ügyfél és a szolgáltató között.
Így van, én azt mondanám, hogy ez legalább annyira fontos és hasznos a szervezetnek magának, mint az ügyfeleinek, legyen azok más vállalatok vagy magánszemélyek.
És mennyire várják el ezt már az ügyfelek?
Ez attól függ, hogy melyiket. Egyébként az ISO, az konkrét, az ISO 27001, az konkrétan szokott nemzetközi tenderekben elvárás lenni. Tehát mi magunk, a Forrest-Mazars Kft. Is, amikor ISO tanúsítást szereztünk, amellett, hogy természetesen az adataink és az ügyfeleink adatának a biztonság nagyon fontos volt, az egyik megfontolás pont az volt, hogy nagy nemzetközi tendereken már sokszor csak úgy lehet indulni, hogyha ez a tanúsítvány megvan, vagy ha nem is indulni, de biztos, hogy mondjuk egy elbíráláskor azért ez előnynek számít.
Na és ha már itt megbeszéltük, hogy mire jók ezek az előírások, szabályok, illetve szabványok, beszéljünk a különbségről, hogy ezeknek a megjelenése miben hozott változást a különböző cégek életében. Hát gondolom a bankok esetében, illetve a pénzintézetek, pénzügyi szolgáltatók esetében korábban is voltak hasonló elvárások.
Igen, az új szabályozásokra azért van szükség, amit az elején, az interjú elején is beszéltünk, hogy egyre gyorsabban változik egyáltalán a digitális világ. A technológiai változások sokkal gyorsabbak, mint valaha, és természetesen ehhez a szabályozó környezetet is hozzá kell igazítani. Hogy mik voltak ilyenek, például az új technológiák megjelenése, a korábbi szabályozások, például a felhő alapú technológiákat, a mesterséges intelligenciát például nem feltétlenül szabályozták, lehet, hogy amikor azok megszülettek, még ezek nem is voltak képben, tehát ezeket a változásokat mindenképpen le kellett követni szabályozási oldalról. Nyilván az alap pillérek azok hasonlóak, és ahogy mondott, főleg a pénzügyi szektorban azért korábban is komoly elvárások voltak, de ezek a modernizált és egyébként tényleg az elmúlt években alkotott jogszabályok, ezek sokkal inkább up-to-date, és a mai piaci és világviszonylatban is jellemző állapotokat visszatükrözik, és azokra ad megfelelő választ és intézkedést, ami így sokkal részletesebb és másabb, mint a korábbi szabályozások.
Na most egy nagyon izgalmas dolog, ez ugye ezelőtt beszéltünk az ügyfelekről, hogy általában egy magánember, magánszemély mit tapasztal ebből, mi vonatkozik ebből rá egyáltalán, vagy csak ügyfélként tapasztalja meg ezt?
Én azt mondanám, hogy az utóbbi, hát ha csak nem dolgozik az egyik ilyen vállalatnál, és az ő feladata ezt ugye végrehajtani, egyébként igen, de ügyfél oldalról is vannak pozitív hozományai. Jó esetben a felkészülést nem kellene, hogy érzékelje, viszont amit kap, az egy megbízhatóbb közszolgáltatás, egy stabilabb digitális infrastruktúra, kevesebb adatvédelmi incidens, és az esetleges incidensek esetén egy gyorsabb válasz, ami ugye őnek is egy hatalmas előny, mert ha pont az én adataim sérülnek, bármelyik banknál vagy cégnél, pont azt várom, hogy az minél előbb legyen megállítva, hogy minél kisebb kár keletkezzen számomra is, meg a cég számára is.
És itt az imént, amikor említetted, hogy milyen újabb kihívásokra adnak választ, vagy segítenek választ adni ezek a szabályozók, és ugye miért volt szükség arra, hogy egyáltalán változzanak ezek a szabályozások, hiszen például a mesterséges intelligencia, az egy olyan dolog, ami persze IT szakemberek szerint már régóta ott van a képbe, de csak számukra. Tehát azért mi ezzel mondjuk 3 éve találkoztunk először, amikor döbbenten hallottuk, hogy persze hülyeségeket, de végül is a ChatGPT elkezdett válaszolni, és mára egészen szépen kinőtte az első gyerekbetegségeket, legalábbis látszólag. Számol-e biztonsági kihívásként az új rendszer a mesterséges intelligenciával, tehát kifejezetten ezek a rendszerek már mint kihívásra tekint a mesterséges intelligenciára, miközben hát egyre többen használják, mint segítséget.
Rövid válasz igen. Tehát mind a 3 keretrendszer és a kapcsolódó jogszabályi környezetek is felmérik és felismerik az EMMI jelentette új kockázatokat. De abban is igazad van, hogy ez annyira nem új keletű, ugye most a mesterséges intelligenciának is nagyon sok fajtáját, típusát különböztetjük meg, és vannak, amik régebb óta jelen vannak, ugye ez a generatív AI, ami most igazából ilyen nagy térhódításnak örvend. Viszont az igaz, hogy ez a köztudatba kerülés, a olcsón és könnyen elérhetővé válás tette azzá, hogy sokkal inkább lehet támadási fegyverként használni, amire ennek a 3 rendeletnek jogszabálynak, stb. Válaszolnia kell. Mondok egy néhány példát, mert szerintem ez nagyon érdekes lehet, hogy hogyan tudnak például új támadásokat mesterséges intelligencia alapon készíteni. Ilyenek lehetnek például a deepfake videók, képek. Ugye ezek olyan mesterséges intelligencia által előállított, generált hamis képek vagy videók, amelyek elterjednek az interneten. És ez hogyan lehet a vállalati környezetben használni, hogy egy nagyon magas beosztású vezetőnek, vagy egyesen egy politikusnak, vagy bárkinek a jellemeit, megjelenését, hangját utánozzák, mesterséges intelligenciába előállítják, és emiatt hamis tartalom terjesztésére, vagy bármilyen pénzügyi intézkedésnek a hamisítására lehet használni.
Na most azért van ennek egy, hogy mondjam, korábbi, vagy korábban már elérhető válfaja is. Persze az AI ezt sajnos még jobban meg tudja kavarni. Ezek az adott halász levelek, amik megérkeznek most már évek óta, vagy évtizedek óta az ember e-mail fiókjába, de automatikusan törölte is, mert látta, hogy teljesen magyartalanul, hibás egyeztetéssel ragott egyebeket, teljesen furán tett ki, úgyhogy azt nem volt nehéz kiszűrni. De ha már a hangomat tudják utánozni, ha már a megfogalmazásomat, az én szavajárásomat képes utánozni, akár a jellememből fakadó mondatfűzést képes imitálni a mesterséges intelligencia, akkor egy épkézláb magyar mondatot, vagy egy felszólító levelet, egy hivatalos levelet képes generálni. Ez gondolom a nagyobb veszély, és ezzel inkább szembesülnek a cégek.
Így van, a cégek és a magánszemélyek is. Azt gondolom, ez pont egy olyan érdekes esettanulmány, amit említesz, hogy az AI nem feltétlenül csak új fenyegetéseket generál, hanem a már meglévő fenyegetéseket is még tökéletesebb és még veszélyesebbé teszi. Pontosan, ahogy mondod, ezek az úgynevezett phishing e-mailek, vagy hát ilyen adathalász e-mailek és SMS-ek, azok erről szóltak, és ma már szerintem is azért edukálva van a digitális térben mozgó ember és cég arra, hogy ezeket felismerje. Viszont ahogy mondod, egy AI, egy mesterséges intelligencia képes arra, hogy egy közösségi média aktivitás, legyen ez egy cégnek a LinkedIn-je, vagy egy magánszemélynek a Facebookja, Instagramja, de az ottani aktivitását, nyelvhasználatát, üzeneteit, mindent elemez, és utána pontosan ugyanolyan stílusban fogja tudni megírni azt az üzenet, azt az adathalász üzenetet, mintha az valóban a cégtől érkezett volna, és emiatt sokkal könnyebb bedőlni neki. És itt visszautalva, hogy ilyen, ugye hogyan tud megint segíteni ezek a szabályozások, hogy ugye oktatásokat és figyelemfelkeltő tréningeket is magukba foglalnak, amelyek tudatos adathasználatot írnak elő. És pont azért akár egy cégről van szó, hogy ne kerüljenek ki az adatai, és emiatt ne tudják ezeket ilyen AI eszközök trénelésére felhasználni, de ugyanúgy magánszemélyként is nagyon figyelnünk kell arra, hogy mit használunk, milyen eszközöket, mik a beállításaink a social médiában, mert nem is gondolunk rá, de lehet, hogy valaki már most a mi posztjainkból tanul, hogy utána később minket verjen át, vagy valaki mást.
Betyák Zoltánnal, a Forvis Mazar Innováció és IT Audit üzletág igazgatójával Lakatos László beszélgetett. Több százezer csomag naponta az ünnepi ajándékroham csendes hősei most már nem csak a futárok, de az applikációk és most már az elektromos kamionok is. A DPD Hungary az év legforgalmasabb időszakára új depók építésével, elektromos kamionokkal és digitális fejlesztésekkel készült, sőt, hétvégi kézbesítést is terveznek a legforgalmasabb időszakra. A decemberi forgalom akár 50%-kal is meghaladhatja az éves átlagot. Varga Lászlóval, a DPD Hungary kereskedelmi és marketing igazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Jön a karácsony, de hát már nyakunkon a Black Friday akciósorozat, és ilyenkor megnövekszik az online rendeléseknek a száma. Akár naponta lehet több százezer csomag. Hogyan tudott erre felkészülni a DPD, milyen fejlesztéseik voltak az elmúlt időszakban, amelyek egy része már korábban is gondolom működött, és amelyekre egy része most debütál majd?
Ez az év egy különleges év, abból is lehet látni, hogy a szezon a várakozásokkal ellentétben már hamarabb elindult. Ahogy említette, a Black Friday mindig a nyitó momentum, amikor drasztikusan megemelkedik a kiszállítandó csomagszám. Idén a Black Friday-t megelőzően már közel egy hónappal érezhető volt, hogy valami elindult az online piacon. Lehet, hogy tudatosabbak lettek a vásárlók, hamarabb elkezdték berendelni a csomagjaikat, de egy megnövekedett forgalom volt, és egy megnövekedett forgalom van már jelen pillanatban is. Úgyhogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy erre a szezonra való felkészülés már mi idővel elkezdtük. Egyrészt növeltük a hálózatunkat, 3 új depót nyitottunk az elmúlt fél évben pont azért, hogy növeljük a kiszolgálás biztonságát és sűríteni tudjuk a futár túráinkat, megerősítettük a vevőszolgálatunkat, nem csak a telefonos vevőszolgálatot, hanem a back office. Itt egy szintén a modern időknek megfelelő AI alapú automata rendszerrel erősítettünk. Ez az AI elsősorban az különböző érdeklődő e-maileket, hol a csomagom, kaptam értesítést, valóban önök küldték, típusú kérdésekre válaszolnak. Ez azért nagyon fontos, mert az elmúlt időszakban egyébként nagyon elharapoztak a különböző online csalások, és előszeretettel a bankok mellett előszeretettel használnak különböző csomagküldő cégeknek a nevében próbálnak különböző szenzitív adatokat megszerezni. Jó hír ezzel kapcsolatban, hogy az emberek azért most már odafigyelnek erre, de ez megnövekedett hívást, megnövekedett levél folyamot idéz elő. Emellett összhangban a vállalásainkkal, a környezetvédelmi vállalásainkkal, amit 2035-ig tettünk, ahol vállaltuk, hogy nettó zéró kibocsátókká szeretnénk válni Európában, és természetesen Magyarországon is. Tovább növeltük az elektromos flottánkat, a gépkocsi flottánkat, mostanra már a futárautónk több mint 50%-a elektromos, és egyedülálló módon ebben az iparágban, a kiscsomagolóbiztosítási iparágban 5 új elektromos kamiont állítottunk be, ami a depó szortírozó központ közötti forgalmat konyolítja.
Ha érzékeltetni kéne, hogy mennyire pörög fel az év vége, akkor mondjuk napi csomagszámban egy, fogalmazok úgy, egy átlagos naphoz képest mennyivel több a feladatuk?
Igazából a peak szezon, ahogy mi nevezzük, az december második hetétől gyakorlatilag karácsonyig tart. Itt átlagosan 50%-kal több napi csomagszámot kell kezelnünk, ez volt a hiszeliskodó adatok alapján, amit mi eddig kezeltünk. De ahogy említettem, ez már hamarabb elkezdődött, tehát már most jelen pillanatban közel 50%-kal több csomagot kezelünk, mint normál módon. És igen, előttünk áll még igazából az a peak szezon, ami elképzelhető, hogy lesznek olyan napok, amikor dupla akkora mennyiségű csomagot kell kézbesítenünk, mint ami mondjuk egy normál napon igényre veszi a hálózatunkat.
Ilyenkor több munkatársat is alkalmaznak, tehát ideiglenesen is foglalkoztatnak több embert?
Természetesen próbáljuk növelni a futárlétszámunkat, ami azért jelen munkaerő környezetben nem feltétlenül sikerül minden egyes esetben. Igazából mi a hatékonyságra törekszünk, és a hatékonyságot próbáljuk növelni. A futárnaink olyan szintén AI vezérelt túratervező programokkal vannak ellátva, amik megkönnyítik számukra a túrának a megtervezését, és azáltal lényegesen több csomagot tudnak kézbesíteni, de már az elmúlt hetekben látható volt, hogy ez nem feltétlenül elég, úgyhogy bevezettük bizonyos területeken, bizonyos esetekben a hétvégi kézbesítést is. Tehát az eddigi hétközbeni kézbesítésről, a napi ötnapos kézbesítésről bizonyos területeken még egyszer, ahol kiemelten magas a csomagszám, már átértünk arra, hogy heti 6 napon keresztül kézbesítünk. Illetve hát nagy segítség az, hogy a házhozszállítás mellett azért dinamikusan a különböző autofón megoldások, csomagautomaták, csomagpontokra történő kézbesítéseknek az aránya, és ez pedig igazából nem időhöz kötött, tehát nem feltétlenül kell a címzetnek otthon tartózkodnia, hisz egy csomagponton, vagy pedig egy csomagautomatában el tudjuk helyezni, ezt pedig gyakorlatilag heti 7 napban tudjuk főleg a csomagautomaták esetében biztosítani, és ez is nagy mértékben segít abban, hogy ezt a megnövekedett csomagszámot megfelelően tudjuk kézbesíteni.
Említette az elektromos kamionokat, amelyek gondolom nem fogalmazunk úgy, hogy ilyen közepes dobozos kocsik, hanem tényleg kamionok, akár több 10 tonnásak is. Mekkora hatótávolságúak ezek? Mennyi csomagküldés lehet velük megoldani egy nap alatt?
Ezek gyakorlatilag teljes értékű, mindenki számára az utakon, autópályákon látható kamionok. Igazából semmi nem különbözteti meg őket egy normál, sem a kapacitásukat, sem pedig magát a külsőlegét. Egy minimális logót lehet rajtuk látni, egy konnektor logót, ami jelzi azt, hogy ez nem egy hagyományos meghajtású autóról van szó. Tehát gyakorlatilag ezekkel a kamionokkal ugyanazt a mennyiséget lehet szállítani, mint egy normál kamionnal, és jelen pillanatban ezeknek az autóknak a hatótávolsága nagyjából ilyen 450 kilométer, ami teljes egészében megfelel a magyarországi igényeknek. Ami kiemelendő ezekkel kapcsolatban, hogy a töltésük az rettenetesen gyors, mert gyakorlatilag másfél óra alatt föl lehet tölteni. Természetesen ehhez szükséges megfelelő töltőhálózat kiépítése, amivel szintén investáltunk, hogy mind a depóba, mind pedig a hubba rendelkezés álljon ezek a supercharger töltők, amik tudják biztosítani ezt a másfél órás töltést, illetve hát nagyon fontos, hogy ezek az autók, ezek éjszaka, leginkább éjszaka mozognak. Számunkra nem csak az fontos, hogy elektromos kamionokat használják, hanem az az áram, amivel feltöltjük őket, azok is esetenként megújuló formában kerüljenek előállításra. Éppen ezért bizonyos depókban már tárolóegységek vannak elhelyezve, amik a depó tetejére vagy a ház tetejére, szóval tilozó központ tetejére elhelyezett napelemekből napközben feltölti ezeket a tárolóegységeket, és ezekkel éjszaka, amikor visszaérkezik az autó, rá lehet egy kicsit tölteni, de napközben, mivel ezek a depó mellett, vagy leginkább a depó mellett helyezkednek el ezek a kamionok, ott pedig napelemes töltéssel gyakorlatilag egész nap lehet őket tölteni. Nem csak környezetbarát, hanem még olcsóbb is lehet a töltés.
Végezetül az ember, hogyha autózik, vagy biciklizik, vagy gyalogol, tömegközlekedik, akkor néha alkalmaz Google keresőt, hogy mi a leggyorsabb útvonal, és hát azért ennek is van egy Achilles pontja, nem számol például, vagy nem mindig tud számolni útlezárásokkal, útjavításokkal, adott esetben torlódásokkal, amelyek hirtelen alakulnak ki. A mesterséges intelligencia alapú útvonal optimalizáló algoritmus az milyen adatokkal dolgozik? Tehát azonos vagy valós idejűekkel, vagy ott is előfordulhatnak azért minimális pontatlanságok?
Minden rendszerben minimális pontatlanságok előfordulhatnak, de az AI ebből a szempontból azért lényegesen nagyobb biztonsággal tud tervezni. Egyébként azt kell mondjam, hogy nagyon nagy különbség a Google és az általunk használt rendszerek között nincs. Annyi, hogy a mi AI vezérelt optimalizáló programunk több adatot, több helyről szedi az adatot, ezeket összehasonlítja, ahol egyértelmű átfedést használ, az kész tényként kezeli, ahol viszont valamelyik forrásból kapott információt más forrásból nem erősít meg, az pedig javaslatként teszi meg. Tehát kvázi egy ilyen előjelzést vagy előriasztást tud küldeni esetenként a kollégáinknak. Igazából azt kell mondjam, hogy miután a címsűrűség és a csomagsűrűség főleg a nagyvárosokban olyan mértékű, hogy maga a futárautók azok minimálisat mozognak. Amennyiben már a depóból, amik jellemzően általában egyébként valahol a város szélén vannak, egy nagyobb városba bejutnak a megfelelő területükre, ott már nagy forgalmi dugókkal nem kell igazából számítaniuk. Mi továbbra is tartjuk, és magában a szezonban is azt a rendszert, amiben egyediek vagyunk, hogy mi egy órás időablakos szállítást kínálunk az ügyfeleinknek, és ezt 98%-ban minden esetben tartani is tudjuk. Köszönhető egyrészt ennek a technikai támogatásnak, másrészt pedig annak, hogy megfelelő mennyiségű futárt és futárjárművet alkalmazunk azokon a területeken, ahol nagy a sűrűség.
Az elmúlt percekben Varga Lászlót, a DPD Hungary kereskedelmi és marketing igazgatóját hallották. A folytatásban a rövid hírek következnek itt a Trend FM-en, aztán pedig hamarosan folytatódik a Reggeli Monitor Extra. Tartsanak velünk továbbra is!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.